Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok, a vonal másik végén ott van Benkő Tibor, honvédelmi miniszter. Miniszter úr, jó napot kívánok, örülök, hogy elfogadta a meghívást.
Jó napot kívánok.
Mit hoz a 2021-es év elsősorban a katonáknak?
Mindenek előtt azt kell mondani, hogy továbbra is sok-sok munkát, amelyhez jó egészséggel, kitartás, elszántság, akaraterő, mert egyelőre ez a pandémiás helyzet továbbra is fennáll, és abban bízunk, hogy a védőoltásokkal majd ezt szépen tudjuk kezelni. Hát ez a kiemelt feladat, ami a Magyar Honvédség általános feladatain kívül jelentkezik, hiszen 2021-ben ugyanúgy el kell látniuk a katonáinknak azokat a kiképzési, felkészítési feladataikat, ugyanúgy el kell látni a missziós feladataikat, amik eddig is voltak, és hát ami még nagyobb feladatot ró a katonáinkra, az természetesen a honvédelmi és haderőfejlesztési programból adódó feladatok. Érkeznek az új technikai eszközök, ezekre a technikai eszközökre a személyállományt ki kell képezni, fel kell készíteni külföldön és itthon egyaránt. Ugyanúgy ezen technikai eszközök beérkezésével a katonák képzését, felkészítését, kiképzését is rendeznünk kell, és hát nem kevésbé ránk váró feladat, hogy a Magyar Honvédségnél a toborzás az erőteljesen menjen a következő években is, hiszen akkor tudunk egy erősítőképes honvédséget felépíteni, ha megvannak az új korszerű technikai eszközök, és ehhez megvannak a jól kiképzett, felkészített, kiváló katonák.
Tartja a honvédség továbbra is a viszonylagos védettségét a COVID-járványtól?
Igen, természetesen rögtön az első hullám időszakában a Magyar Honvédségnél olyan szigorú rendszabályok lettek bevezetve, amelyek lehetővé tették, hogy a Magyar Honvédség mindvégig működőképességét megőrizze, és minél nagyobb létszámban az ország lakosságának rendelkezésére tudjon állni. A honvédségen belül olyan rendszabályok kerültek bevezetésre, amelyek mindezt garantálták, és napjainkban is garantálják, éppen ezért semmiféle fennakadás, probléma nem merült fel a honvédség működő képességét illetően. Természetesen emögött rengeteg munka, odafigyelés van, és kellő előrelátással történő járvány elleni, mondjam úgy, hogy küzdelem a honvédségen belül is.
Oltásokat felveszik már?
A Magyar Honvédség ugyanazt a rendet követi, a kormány döntött abban az operatív törzs javaslatára, hogy van egy oltási terv. Itt első helyen az egészségügyi dolgozók állnak, az egészségügyi területe, vagy az egészségügy területén dolgozók, tehát orvosok, ápolók, majd az egészségügy más területén dolgozók is. Utána ezt követően jönnek a szociális intézményben dolgozók. Mind a kettőben érintett a Magyar Honvédség, hiszen nekünk mindkét területen vannak egészségügyi és szociális ellátást végző állományunk is, és utána pedig következnek majd a többi, mondjam úgy, hogy oltási sorrendben a katonák, a honvédségi dolgozók, és mi akkor kezdjük majd meg a általános katonának nevezhető személyek oltását, amikor rájuk kerül a sor. Viszont a honvédkórház, a katonaegészségügy, a csapategészségügy területén ott folyamatos naponta oltják a dolgozóinkat a honvédkórházban.
Hogy néz ki egy honvédségen belüli oltási rend, amikor nem az egészségügyi honvédekről, az orvosokról van szó? Mert egy civil szerint a vezérkari főnök az legalább olyan fontos, mint a határon szolgálat teljesítő katona. Nehéz megmondani, hogy ki a fontosabb. Ki kap előbb?
Hát nálunk azért ez jóval egyszerűbb, mert nálunk ez egy természetes rendszer, hiszen a Magyar Honvédségen belül egy kiépített oltási rendszerünk van, hiszen az meghatározó, hogy a katona hol dolgozik, milyen feladatot lát el. Most mondjak egy konkrét példát, ha például misszióba küldünk ki katonákat Afrikába, Irakba, Afganisztánba, és lehetne sorolni bárhová, ott mindenütt van egy, hát egy, nevezzem úgy, hogy betegség vagy fertőzés veszélyi környezet. És akkor ennek alapján a katonáinkat mi mindig beoltjuk. Tehát ami ott problémaként felmerülhet, a katonák úgy mennek ki, hogy védettséggel bírnak és rendelkeznek. Tehát éppen ebből kifolyólag nálunk van egy kidolgozott oltási rend, oltó központot működtetünk az év minden napjában, akkor is, amikor nincs járványhelyzet. Tehát ilyen szempontból megvan a prioritás is, hogy aki olyan területen hajt végre feladatot, nyilván ők állnak a sorban elől, és ez nem rendfokozat, és ez nem beosztás függvénye, hanem az, hogy hol van nagyobb veszélynek kitéve a katona ilyen esetben.
Ilyenkor teljes védettséggel engednek ki katonát? Tehát magyarán, hogyha abból az oltásfajtából több kell, akkor mehet, amikor a másodikat, a harmadikat is megkapta, és az hatékony?
Így van pontosan. Tehát ha megállapítottuk azt, hogy Afrikában valamelyik területen szolgálott milyen veszélyforrások lehetnek, akkor azt mondjuk, hogy hepatitis A, hepatitis S és egyéb más, ennek, hogy az teljes védettséget nyújtsa, ehhez kell 3 védőoltást kapnia, és akkor visszaszámolunk, és akkor kezdjük az oltást, hogy mire kiérkezne, mikor útba indítjuk, akkor már teljes védettséggel rendelkezzen a katona.
Milyen illetménybeli változások lesznek 2021-ben?
2021, egy kicsit korábbról kell kezdeni, mert mi 2015-ben kidolgoztunk egy katonai életpálya modellt. A katonai életpálya modell egyik eleme az az illetmény. 2015-től egy rendszeres illetményfejlesztést valósítunk meg a honvédségnél. 2015-ben döntött a kormány, hogy egy 50%-os illetmény emelésre került sor az elkövetkezendő években ütemezve, és tulajdonképpen ennek utolsó 5%-át 2019-ben fizettük ki. Ugyanakkor 2019-ben a kormány döntése értelmében az egyenruhát viselők minden tagja 500 000 forint úgynevezett fegyverpénznek neveztük, tehát a szolgálati feladat ellátásának az elismeréséért kaptak 500 000 forintot. 2020-ban mindezekre jött egy 10%-os illetmény kiegészítés, nagyon fontos, amit mondok, nem illetményfejlesztés, 10%-os illetmény kiegészítés, de nem csak 2020-ban kapták ezt meg a katonáink, hanem ezt ugyanúgy tovább folyósítjuk 2019-re is. Tehát az illetmény rendszerükben nem épült be, de tulajdonképpen, mint juttatás, ebben az évben is azon a szinten megkapják. És hát azért én szeretném kihangsúlyozni, hogy a katonák nem csak az illetmény tekintetében kapnak juttatásokat, hanem van a bér jellegű, ez az illetmény, és a béren kívüli juttatási csomag is. És a béren kívüli juttatási csomagban jelennek meg azok a többlet juttatások, amely elsősorban összhangban a kormány családügyi politikájával, összhangban a lakhatás kérdésével, a lakásteremtés, és összhangban az idősügyi politikával biztosítunk plusz-plusz juttatást. Elsősorban gyereknevelés, másodszorban gyerek születése esetén, itt ebben a béren kívüli juttatásban itt tudjuk a legtöbb kedvezményt biztosítani, illetve plusz juttatást biztosítani a családosoknak, hiszen azt mondjuk, hogy eddig gyermekenként 50 000 forintot kaptak születés esetén, ezt felemeltük 100 000 forintra, tehát duplájára. És ha ugye két szülős a család, akkor egy gyerek születés esetén, és mindkét szülő katona, akkor mind a két szülő megkapja a támogatást. És ugyanilyen formában a családtámogatási rendszerben a gyermeknevelési támogatás, majd a lakhatás vonatkozásában, lakhatási támogatásban tudjuk részesíteni a katonáinkat, és ilyen értelemben nagyon fontos az, amiről az előbbiekben is beszéltem, hogy számunkra rendkívül fontos, hogy legyen utánpótlás, éppen ezért az ösztöndíj rendszer fejlesztésére is nagy figyelmet fordítunk. Tehát itt ebben az évben, 2021-ben megtartva az illetmény rendszerét, ugyanúgy 2021-re is kiterjesztve, hogy 2020-ban volt, a béren kívüli juttatásokat preferáltuk most, de egy dolgot azért még figyelembe kell venni. 2019-ben, amikor ezt az 500 ezer forintot a kormány biztosította az egyenruhásoknak, akkor a kormány arról is döntött, hogy az elkövetkezendő években 3 évente az egyenruhásoknak 6 havi illetmény kiegészítést, juttatást fog biztosítani. Tehát 3 év, leszolgált 3 év után 6 havi illetményt fog biztosítani. És ennek a összegét minden évben a tárcánál záróljuk, így 2021-ben is, és tulajdonképpen ezzel hozzuk létre, hogy a 3 év leforgásával mindenkinek, aki a 3 évet letöltötte a fordulónappal, akkor megkaphassa ezt a 6 havi juttatást. És ezt hosszú távon tervezzük, hogy igazából egy 3 éves katonai szolgálatot egy ilyen jellegű juttatással tudjunk elismerni.
Miniszter úr, az illetményrendszer megtartása kifejezés az azt is jelenti, hogy a katonának nettó jövedelem pluszként fog jelentkezni mindaz, amiről most beszélt, vagy számolnia kell azzal, hogy más illetmény elemeket beolvasztanak, összevonnak és kivezetnek?
Hosszú távon van olyan elgondolásunk, hogy le tudjuk egyszerűsíteni azt a bürokratikus rendszert, ami a Magyar Honvédségben is kiépült, és ezek voltak az úgynevezett olyan túlmunkák, meg ilyen pótlék, meg olyan pótlék, ez a munkaidő dolog, amit ugye törvényileg sokszor vitatunk. Ezeket mi be akarjuk építeni az illetménybe. Azért akarjuk beépíteni, mert azért mégis nonsens dolog az, hogy van egy veszélyhelyzet, vagy egy olyan rendkívüli helyzet, amikor a katonáinknak a munkaidő viszonylatában annyi időt kell dolgozni, hogy túlmunkaként kelljen elszámolni, és akkor mit tudom én, az országot vagy a lakosságot túlmunkadíjért fogja védeni a katona. Nem. A katonának olyan elismertsége legyen, anyagi elismertsége is, hogy ő mindig a nap minden pillanatában készen kell, hogy álljon erre a feladatra. Nehogy valaki azt mondja, hogy hát de ez milyen rendszer. Én ebben a rendszerben nőttem fel, tehát nem, semmiféle pótlékunk nem volt, de tisztességes illetmény volt, amikor én a katonai pályámat kezdtem. És bizony mi abba az irányba akarunk eljutni, oda akarunk eljutni, hogy tisztességes megélhetést tudjunk katonáinknak biztosítani, és ne kelljen itt papírmunkákat végezni, hogy kinek volt most 1 óra túlmunkája, kinek volt 1,5 óra túlmunkája, az összesen hány órára jön ki, a katona szolgál.
Mikor?
Szolgál, mi a nap minden pillanatában, amikor rá szükség van.
Mikorra lehet bevezetni azt a rendszert, hogy ne kelljen túlmunkának elszámolni, ha mondjuk egy szolgálati helyre utazik a katona, vagy ha fegyvert vesz fel, vagy ha fegyvert ad le, amikor nem azt csinálja, ami egyébként a feladata, csak kiegészítő tevékenységet, mert nyilván a katona fegyverrel dolgozik.
Ehhez nálunk most folyamatban van a katonák jogállásáról szóló törvénynek a továbbfejlesztése. Ezt fogja azt biztosítani, hogy anyagilag ezt meg tudjuk lépni. Egy nagyon fontos cél van előttünk, a katonának a juttatását nem csorbítani akarjuk, hanem növelni. Tehát többlet munkáért többlet díj, többlet pénz. Hogy lehet ezt megtenni, az nem egy egyszerű dolog, de viszont én úgy gondolom, hogy 2023-ra ezt a feladatot végre lehet hajtani. Természetesen ez megköveteli azt, hogy a tárca költségvetésében a személyi juttatásokat is úgy tudjuk alakítani. Az, amit ön mond, hogy egy napi munka végzés után mi a túlmunka meg, mi a, ami hozzátartozik a feladat rendszerébe, a katona törvény értelmében is a bizonyos jogaiban korlátozva van. Ez törvényben rögzített hosszú-hosszú évtizedek óta, és ez így természetes is. Nagyon furcsa lenne az, ha a katonának azt mondanánk, hogy a te munkaidőd az 8 órakor kezdődik, és 16 órakor befejeződik. A szombat az pihenőnap, a vasárnap így. Természetesen ez általánosságban igaz, de amikor feladat van, akkor ez nem lehet igaz. Nem lehet az, hogy ránézek az órára, és azt mondom, véget ért a munkaidő, engem nem érdekel, hogy mi van az országban, lejárt a munkaidő. Tehát ez egy nonsens dolog, tehát ilyet nem lehet csinálni. Éppen ez, hogy a fegyverfelvétel munkaidőben történjen, vagy munkaidőn túl történjen, a munkába járás az munkaidőnek számítson, vagy ne számítson munkaidőben. Elnézést kérek, tehát ez nem egy adminisztratív, bürokratikus szerv, ez az országot, az ország érdekeit szolgáló, szolgálati feladatot ellátó szervezet. Itt ezt nem lehet megcsinálni.
De nyilván érzi, hogy egy civil számára, aki gondolkodik azon, hogy beálljon a seregbe, ezek nagyon is kézzelfogható kérdések.
Igen, nagyon kézzelfogható, de rendkívül fontos az, hogy a felvilágosítás az mindenki számára egyértelmű legyen, és világos legyen. Én katonának akarok jelentkezni. Ha katonának akarok jelentkezni, tudjam azt, hogy ez mivel jár. Tehát kérdéseket tudjak feltenni, tudjak mérlegelni, és tudjak dönteni. Tehát nem zsákba macskát árulunk, mindenkinek megvan arra a lehetősége, már számtalan helyen hirdetjük, bemutatjuk, kérdéseket lehet feltenni, hogy ne érje csalódás az embereket. Egyébként katonának általában nem ők jönnek, akik azt mondják, hogy na én 8 órás munkaidőben kívánok dolgozni, hanem ott van valamilyen elhivatottság, van valami, ami őt vonza a katonai szolgált irány. És ebben nem mérlegelünk, hogy most akkor ez napi hány munkaórát jelent. És ezzel tisztába kell lenni mindazoknak, akik ide jelentkeznek. Tehát ez egy feltételrendszer. Legyek tisztába, hogy mit várnak tőlem, de legyek tisztába azzal is, hogy ha én ezt teljesítem, akkor milyen juttatásban részesül.
Milyen képzési rendszert kínál ma a Magyar Honvédség? Mert régen nagyon sokan nagyon fontosnak tartották a honvédségben elsajátítható szakképzettséget, képzettséget és tudást. Ma is így van?
Bizony, mi azt szeretnénk, nagyon jó irányba haladunk. Tehát ha megnézzük a különböző sajtóorgánokat, megnézzük, hogy mik jelennek meg, egyre magasabb helyre lehet helyezni a katona diplomának az értékét. Különösen majd most, ha előrébb haladunk itt a hadipar tekintetében, akkor pedig még inkább, tehát egy hadiiparnak egy országban az, annak egy húzó ágazatnak kell lenni, ahol a kutatás, a fejlesztés, az innováció az elsődleges helyen áll, hiszen a hadsereg, a honvédség részére készítendő eszközök, termékek, anyagok, azoknak mind-mind csúcs technológiával kell készülnie, és mindegyiknek a legmagasabb helyen kell megtalálnia a helyét. Ehhez viszont kiváló szakemberekre van szükség. Tehát a legjobb felkészültségű, elnézést kérek, nem akarok szakterületeket és szakmákat megnevezni, de mindenből a legjobban felkészült, a leginkább alkotásra képes személyeknek tudunk beosztást, helyet biztosítani. Éppen ebből kifolyólag nincs, nagyon-nagyon kevés olyan szakterület van, akinek nem tudunk olyan beosztást felajánlani, ha, amire az országnak szüksége van. Tehát itt mindenek előtt azt kell alapul venni, hogy nálunk nem csak az informatika, nem csak az egészségügy, nem csak egy kutatólaboratórium, nem csak egy oktatás területén, és ez, ahogy lehet látni, itt nem nagyon mondtam azt, hogy katonai, hanem a civil életben is meg kell, hogy állják a helyüket ők, ezek az emberek, akik nálunk tanulnak. Legyenek mérnökök, legyenek vezetés, elméleti szakemberek, akik a vezetés nem csak oktatják, hanem gyakorolni is tudják, és legyenek olyan kiképzett embereink, akik az országban, a világban meg tudják állni a helyüket. Ehhez nekünk egy nagyon jó kiképzési rendszerünk van. Képzés, oktatás, kiképzés, mind hazai, mind nemzetközi szintére.
Mi ma a nemzetközi oktatás rendje a Magyar Honvédségben úgy, hogy Magyarország a világ legerősebb katonai szövetségének tagja?
Amikor én azt mondtam, hogy a katonáknak egy életpálya modellt vázoltunk fel, és ebben benne van az illetmény is, ennek egy másik szegmense az oktatás, a képzés, a kiválasztás, és nagyon szigorú követelmények, elvárások vannak a továbbtanulás lehetőségével is. Mi mindenkit segítünk, támogatunk, elsősorban nem önös érdekből, hanem szervezeti érdekből, de a szervezeti érdekből történő oktatás, képzés az valahol a társadalomban majd vissza fog térni, vagy a társadalomba vissza fog térni, hiszen amit elsajátított katonaként és a honvédség mint szervezet ezt fel tudja használni, előbb-utóbb ezek a szervezeti kérdések kerülnek tovább. A kutatás, a fejlesztés, az innováció, a hadiipar, az együttműködés, a kadétképzés, és rengeteg számtalan területe van, hogy a polgári életben, és egészségügyről nem is beszélve, tudjuk kamatoztatni. Tehát mi kell ehhez? Mindig az kell, hogy van egy iskola, van egy oktatási rendszer, amely meghatározza például a felvételi követelményeket. Minek kell megfelelnie egy katonának, hogy azon a képzési rendszeren ő hallgató tudjon lenni. Ez megint rengeteg olyan tanfolyamunk van, amely néhány hetestől néhány hónaposig, és rendkívül sok olyan kiképzésben, oktatásban tudunk részt venni külföldön, amely 6 hónaptól akár 3 éves képzésig, oktatásig is tart. És hát itt általában a szakmai felkészültség és a tudás mellett kell a fizikai, kell a nyelvi ismeret, kell az egészségügyi pszichés, és az a speciális terület, ahol a képzését kívánja folytatni. De ahogy említettem, ez a képzés ott kezdődik, hogy akár már a civil életből tudok bevonultatni oda, vagy pályáztatni, vagy a civil életben is tud pályázni fiatal egy olyan katonai képzésre, ahol ismereteket szerez. Még az sem biztos, hogy katona lesz belőle. Tehát ezek a külföldi iskolák, képzéssel foglalkozó neves iskolák, ezek biztosítják a képzés lehetőségét a polgári személyeknek is, meg biztosítja a katonának is. Attól függ, hogy a képzésnek a célja és a jellege milyen. Én, amikor kint tanultam az Amerikai Egyesült Államokba, velem ugyanúgy nem csak katonák tanultak, én katonaként voltam ott, de nem csak katonák, hanem civil hallgatói is voltak ennek az oktatási intézménynek. És mindig az adott iskola határozza meg a követelményeket. Oda lehet pályázni, és a pályázat alapján eldönti a iskola, hogy befogadja, vagy nem fogadja. Sőt, ez még úgy szokott menni egy külföldi képzésnél is, hogy itthon megcsináljuk a vizsgát, alkalmasnak találjuk, kiküldjük, de kint ezek az oktatási intézmények csinálnak egy saját felmérést, egy saját vizsgát. És azt mondják, hogy igen, ők befogadják az illetőt. Tehát ha innen valakit kiküldünk, de nem rendelkezik azokkal a feltételekkel, amelyel meg tud felelni azon a tanfolyamon, nem fogják beiskolázni. Tehát ők mondják meg, ők diktálnak, hogy igen, ők ezt a pályázatot befogadják, az adott személy, hogy most civil ember, katona, pályakezdő vagy idősebb, ez attól függ, hogy melyik képzési formára jelentkezett az illető.
Van arról fejből adata, hogy hazai, illetve külföldi képzésekben a Magyar Honvédség állományából körülbelül hányan vesznek részt ma?
Természetesen, ahogy említettem, nekünk van egy előkészítő fázisunk, ez az ösztöndíj rendszer, ahol van hatféle ösztöndíjunk, és különböző felkészültségű, végzettségű fiatalokat részesítünk ösztöndíjba, akikből szeretnénk, ha a jövőt illetően katonák lennének. Ez jelenleg meghaladja a több mint 2000 főt. De természetesen a külföldi képzéseken résztvevők száma elsősorban attól függ, hogy milyen feladatra akarjuk az illetőket beosztani. Mire van szüksége ennek a szervezeti egységnek, a Magyar Honvédségnek, úgyhogy itt a képzésen résztvevők tekintetében egy pár évre visszamenően mondanám, hogy a tiszteket, közel 200 tisztet iskoláztunk be, szakasz, vagy mondjam úgy, hogy harcászati, hadműveleti és hadászati területekre lebontva. A harcászati, ők a kezdő, pályakezdők, akik kezdik a katonai pályát, és tulajdonképpen ilyen szakasz, századparancsnoki szintű képzésben részesülnek. A hadászati pedig ott már alezredesek, ezredesek, tábornokok vesznek részt. Az elmúlt években mintegy 200 tisztet tudtunk beiskolázni. Az altisztek vonatkozásából meg közel 800-at, akik már nem csak képzést, hanem lehet, hogy tanfolyamon vesznek részt. Ahogy említettem, néhány hetes, néhány hónapos. Tehát itt azt lehet mondani, hogy az elmúlt években mintegy 1000 embert, 1000 katonát iskoláztunk be, de a jövőre nézve ezt még tovább kell bővíteni. Miután csatlakoztunk a NATO-hoz, számunkra rendkívül fontos ezt a csúnya kifejezést használni, hogy kompatibilisekkel, hogy legyünk. És nem csak felső szinten, nem csak az a fontos, hogy a tábornokok, ezredesek megértsék egymást, hanem végrehajtó szinten is, tehát a legkisebb irányító, vezető katonáink is idegen nyelvet tudjanak beszélni. Tehát az arányokat körülbelül így kell elképzelni.
Új felszerelés ebben az évben érkezik-e a Honvédséghez?
Igen, érkezik, hiszen 2018-tól kezdve érkeznek az új eszközök, új felszerelések, mind a légierőhöz, most már a szárazföldhöz is, és bizony itt vannak a könnyű típusú helikoptereink, az Airbus H-145M, amelyből 16 van már jelenleg az országban, de még 4 darabnak be kell érkezni majd jövőre. Aztán a technikai eszközök vonatkozásában kevésbé kell számítani a következő évben technikai eszközre, hiszen amelyek most beérkezhettek, amelyre szerződést kötöttek, bent vannak. Ugyanakkor nagyon sok eszköz most kerül majd gyártósorra, tehát 23-ban, 24-ben, 25-ben fog érkezni az eszközök nagyobb része. Viszont a katona egyéni felszerelése, harcászati felszerelése, ruházata, a gyalogsági fegyverek, kézi fegyverek, gépkarabé, géppisztó és így tovább, azoknak a beérkezés, illetve ellátás ezen a területen folyamatos kell, hogy legyen.
Ruházatban mikor lesz nagy ugrás a honvédségnél? Mert talán kicsinek tűnik egy fegyverhez képest, de nagyon nem mindegy, hogy egy katona miben szolgál.
A gyakorló ruházatnak a cseréjét szintén elindítottuk 2015-ben. Most már lehet látni, hogy az állománynak a 90%-a ebben a elnézést, a kifejezés, ez a hivatalos neve, a 2015 mintájú, komfortos, sokkal, de sokkal komfortosabb ruházatban látja el. Ez a világos tereptarka, régen ez a sötétebb volt, de minőségében, komfort érzetében a katonának. Ennek jobb a szellőző képessége, jobb a kopásálló képessége, és számtalan dolog van, hogy ez egy korszerű modern alapanyagból, és egy korszerű szabás minta alapján készül a katonáknak. Ez tulajdonképpen még vezérkarfőnök voltam, amikor elindítottuk, és a katonák mondták meg azt is, hogy hol legyen rajta a zseb, hogy álljon rajta az a zseb, hogy legyen az komfortos, hogy lehessen viselni. Tehát a katonák igénye alapján készültek ezek a ruhák, és ezeknek az ellátása már folyamatosan történik. Ugyanakkor nagyon fontos az is, majd egyre gyakrabban lehet látni, hogy a kadétképzésben résztvevő fiatalok, akik katonai pályára, talán katonai pályára mennek majd, ott folytatják, őket is ellátjuk egyenruházattal, mert szeretnénk már ott is megkülönböztetni őket, hogy ők katonának készülnek, katonák szeretnének lenni, akkor legyen meg az a ruhában is az a különbség, hogy még a civil társaik a saját ruháikban járnak, ők már egyenruhát vagy formaruhát viselnek. És ezeknek a ruháknak a fejlesztése, mert azért mindig, ahogy az évek múlnak és változnak, mindig jönnek újabb technológiák, jönnek újabb alapanyag érdekeltségek, hogy még jobb legyen, még komfortosabb legyen. Ezeket szépen folyamatosan az ehhez kiképzett emberek, katonák nyomon követik és építik be a rendszerünkbe.
A kézi fegyver gyártás az elindult már Magyarországon?
Igen, ugye ez a CSEL licensz alapján kezdtük először is az összeszereléssel, majd most már olyan technológiával, felszerelési eszközökkel rendelkezünk, hogy bizonyos elemeit már gyártjuk. Ugyanakkor a szerződésben megvan az, hogy meddig szól az együttműködés, hogy adnak még alapanyagot, amit mi gyártunk, abból visszavásárolnak. Tehát ez a szerződéskötésnek a részét képezi, hogy mikor, hogyan vesszük át teljes egészében ezt a gyártókapacitást.
Annyira jó fegyver, amilyen jónak látszott annak idején, amikor még csak a licenciáról tárgyaltak?
Igen, igen, igen. Tehát a katonai visszajelzések alapján annyira jó, mint amilyen jóra számítottunk, tehát csalódás nem ért minket, a katonáinkat sem érte csalódás. Azt azért látni kell, hogy egy katona mindig szeretne a legjobbat és mindig a legjobbat, de ezek az eszközök biztosítják azt, hogy elégedettek legyenek a katonáink. Na meg hát ez olyan, hát emberek vagyunk, az egyik embernek ez a típusú személygépkocsi jön be, a másiknak a másik, de hát azért mi katonák lévén azt mondjuk, hogy a többség mellette döntött, jónak tartjuk, szakemberek ezt megállapítják, és hát mindaddig kívánjuk ezt az eszközt használni, amíg tudjuk biztosítani, majd amiről beszéltem, hogy a kutatás, a fejlesztés, az innováció, mert tovább kell lépnünk. Tehát nem lehet itt megállni, hogy vásároltunk egy licenszet 2018-ban vagy 2017-ben, és akkor ez most 30 évig ez így marad. Nem, ezt mindig korszerűsíteni kell.
Mi számít a legnagyobb horderejű beszerzésnek katonai szempontból? A harckocsik? A légvédelem? A légiképesség? A szállítóképesség? Micsoda?
Hát ezt nehéz lenne megmondani, hogy hogyan lehetne priorizálni. Nyilván az adott fegyvernemnél dolgozó, szolgáló katonáknak a saját fegyvernemük. Tehát aki a harckocsizó vagy vonzalmai vannak a nehéz technikai eszközök rá, ők most a harckocsit mondják. Aztán 2023-tól jönnek az önjáró tüzérségi eszközök, akkor nagyon sokan azt fogják mondani, hogy az számít a legnagyobb esze. Nyilván a légierőnél, a légvédelem területén azt mondják, hogy hú, csúcs technológiát vásárolunk ezzel az eszközzel, amelyre szerződést kötöttünk. Na de hát ugyanezt mondja a páncéltörő fegyverrel dolgozó katona is. A magyar honvédség tekintetében úgy kell nézni, és a beszerzéseket is mi úgy indítottuk el, úgy rendezzük, hogy mi rendszerben gondolkodunk. Nem lehet, hogy az egyik fegyvernemet csúcs technológiával, technikával, kiszolgálással biztosítjuk, a másik meg még jó van úgy, ahogy van. Nincs, ez egy rendszer. A magyar honvédség képessége is egy rendszerben működik. És nem úgy, hogy ez kiváló, a másik meg még 35-40 éves technikával rendelkezik.
Az egy nagyon civil kérdés, ha azt kérdezem, hogy kivel, milyen országgal lesz összemérhető a szomszédságunkban legalább a magyar honvédség képessége, ha ezek a fejlesztések megvalósulnak?
Hát nem, ez egy, ne haragudjon, hogy így fogalmazok, ahogy ön mondta, civil kérdés. Ez, én azt tudom mondani, hogy a térség meghatározó haderejévé kívánjuk a magyar honvédséget fejleszteni. A térség. Mi nem azt mondjuk, hogy a XY vagy adott országgal mérem össze, hanem a térség. És a térségbe beletartozó összes ország és az összes ország hadseregének a képességeit mérlegelem. Mivel a honvédségnek adatai, legyen ez technikai eszköz, legyen ez személyi állomány, a személyi állomány kiképzése, felkészültsége, hadrafoghatósága, és hagyj ne soroljam, ezek mind-mind olyan adatok, amelyek nem nyilvános adatok. Tehát ha én most azt mondom, hogy X vagy Y ország, akkor innentől kezdve olyan adatokat adtam ki, ami nem nyilvános, tehát törvényt sértek. Tehát még egyszer, a térség meghatározó haderejét kívánjuk Magyarországon felépíteni.
De hogy kell érteni azt, hogy a térség meghatározó haderejét kell Magyarországon felépíteni? A NATO-val együtt, vagy a NATO nélkül? Mert van egy ilyen szabály, hogy mindenki a NATO-n belül a saját haderejével kell, hogy tudjon operálni, és nem lehet mindig azt mondani, hogy majd, ha baj van, jön a NATO.
Nagyon szépen köszönöm, amit ön most mondott. Meggyőződésem, hogy talán a magyar honvédségnek a leépítése pont ebből a félreértésből adódott. Hogy hát tagjai lettünk a NATO szövetségnek, majd a NATO megvéd minket. Mert meg kell, hogy védjen, hiszen a washingtoni szerződés 5. cikke azt mondja, hogy kollektív védelem van. Igen, de a washingtoni szerződésnek ott van a 3. cikke, ami azt mondja, amit ön is mond, hogy minden ország, minden nemzet köteles olyan képességet építeni és fenntartani, nem véletlenül mondja, hogy a GDP 2, legalább 2%-át költsék az országok a haderejük fejlesztésére, tehát képes olyan haderőt építeni és fenntartani, amellyel biztosítani tudja mindazokat a képességeket, amelyet a NATO megfogalmaz. Tehát én prioritás szempontjából, de szerencsére nem csak én gondolkodom így, nekünk nemzeti képességet kell építeni. Nemzeti képességet, és ezt a nemzeti képességet tudjuk a NATO-nak kiajánlani. A nemzeti képesség az, hogy mire van szükség, az pedig a katonáink precízen, pontosan számvetették, megtervezték, és ennek alapján történik a haderőfejlesztés. A nemzeti képesség nélkül, ha ezt nem fejlesztjük, és nem a legkorszerűbbet akarjuk, akkor a NATO sem lesz korszerű, nem lesz modern, vagy éppenséggel a NATO-n belül potyautasok lesznek, ami hosszú éven keresztül Magyarországról mindig mondták, hogy potyautas, potyautas. Nem. A nemzeti képességgel kell nekünk ott lennünk, és ezzel kell garantálnunk, biztosítanunk Magyarország és a magyar emberek biztonságát.
Felkészült-e Magyarország az egészségügyi veszélyhelyzetben folytatott hadviselésre? A tavalyi évre kiválóan alkalmas volt, mert a lakosságban is, meg a honvédségben is volt járvány.
Igen, ugye nehéz azt mondani, hogy egy ismeretlen dologra, ami úgy váratlanul megjelenik, arra mi felkészültek vagyunk. Általánosságban arra lehetünk felkészültek, amit ismerünk, amit tudunk. Mire kell pontosan felkészülni? Éppen ezért rendkívül nehezen indult be az, hogy hogyan történjen a védekezés. Nem sok ember, vagy az emberek egy része, inkább ezt nem mondanám, hogy nem sok, mert inkább a többség értette és elfogadta, és a magatartásával segítette is, hogy az első hullámban is eredményesen tudjunk védekezni, meg most a második hullámban is. Most a második hullámnál is rendkívül fontos az, hogy a lakosság tudjon azonosulni azzal a gondolattal, hogy van egy járványhelyzet, amit minden erővel, eszközzel megpróbálunk kezelni, és de itt a megoldás most a vakcina befogadása. Tehát, hogy az oltásokat, igenis akinek nincs egészségügyi ellenvetése, hogy álljon rendelkezésre, oltassa be magát, mert nem csak önmagáért felel egy ember. Egy társadalomban élő ember nem csak a saját érdekeit kell, hogy nézze. Mindannyian felelünk önmagunkért, felelünk szüleinkért, szeretteinkért, gyermekeinkért, tehát felelünk a társadalmi értékekért. Éppen ezért a Magyar Honvédség is, azért azt lehet látni, hogy a Magyar Honvédség bármikor, bármilyen kihívás jelentkezik az országban, a Magyar Honvédség a katonái alkalmazhatóak. Eddig azt tapasztaltuk meg, hogy legyen árvíz, legyen rossz téli időjárási viszony, legyen kolontár, devecser. A Magyar Honvédség katonái mindig ott vannak. Most lehet látni, hogy egy ilyen vírus helyzetben is a katonát milyen széles körűen és milyen sok területen lehet alkalmazni. Hát az, hogy napjainkban is több mint 1000 katona ott van a kórházakban, és segíti a kórház dolgozóinak a munkáját, segíti az egészségügyi intézmény működő képességének a fenntartását. Sőt, most, hogy az oltási mechanizmus beindult, ott vannak, segítkeznek. Hát mindez azt mutatja, hogy a katonára lehet számítani. Az, hogy folyamatosan mennek az országba különböző területekre és fertőtlenítenek. Vagy éppenséggel, ha kell, mert az őrzésvédelmi feladat, a határzárás, meg egyéb más, ezek olyan katonai jellegű feladatok. De amiket az előbb soroltam fel, azok a katonák által nagyon jól végrehajtható feladatok, és ezt láthatjuk. És erre a Magyar Honvédség fel van készülve. Nem véletlenül van a Magyar Honvédségben közegészségügyi járványügyi specialitás. Nem véletlenül van nálunk úgynevezett mobil biolabor. A NATO által akkreditált, befogadott, alkalmazott. Tehát a Magyar Honvédség rendkívül széles körben alkalmazható, és amikor ön kérdezte a diplomának a felértékelődését, hát pont ezért van. Mert a Magyar Honvédségben olyan felkészültségi személyek vannak, akik negálják a helyüket bárhol az ország bármilyen formájú működésében.
Miniszter úr, a NATO-n belül az elmúlt egy év járvány tapasztalata az átalakítja a hadviselésről meg a védekezésről vallott elveket?
Nem is az elveket, mert azért, ha most a járványra visszagondolok, a Magyar Honvédségnek van ilyen szervezeti eleme is, úgy nevezzük, hogy vegyi védelmi ezred, ahol eleve biológiai, bakteriológiai, vegyi, sőt atom kérdések, mentesítések, járványügyi dolgok felszámolásával mi foglalkozunk. Tehát nem ez írja felül, ez inkább sokkal inkább rávilágítja a figyelmet arra, hogy beszélhetünk hagyományos hadviselésről, amihez kell a harckocsi, kell a tüzérségi eszköz, kell a repülő, kell a rakéta. Aztán beszélünk az új hadviselési eljárás, az úgynevezett hibrid hadviselésről, a kibertérben folyó műveletekről. Na de most arra is rávilágítja a figyelmet, hogy ugye milyen egyszerű és milyen könnyű egy országot, a világot egy biológiai, egy vegyi anyaggal akár tönkretenni. Vagy lebénítani, vagy ilyen járványhelyzetet teremteni. Tehát ez pontosan azt mutatja, hogy amikor mi arról beszélünk, hogy minek a honvédség, meg sokba került, itt ezek a képességek azok, amelyeket nekünk alkalmaznunk kell, és mindig kell készülnünk arra, hogy valami valami titkos, mondjam úgy, hogy pakliban ott lehetnek olyan dolgok, amiket mi még nem ismerünk. Meg még a másik ország sem ismeri. De van, aki ismeri, sőt van, aki ezt előállítja. Tehát ez egy figyelemfelkeltés arra, hogy az emberek békéje, biztonsága, bármennyire is mondjuk, hogy biztonságban vagyunk, ez relatív. És erre készülnünk kell, hogy ilyen helyzetet azt tudjunk kezelni. Méghozzá eredményesen tudjuk kezelni.
Említette az atomtámadás elleni védelmet, ugye a Brexittel az atomhatalom britek az Unióból távoztak, a NATO-ból nem. A franciáknak ugyan van atomütőerejük, de mintha ők ezt nem vonnák a NATO irányítása alá. Hogy alakul Európa biztonsága ebből a szempontból a Brexit után?
A britekkel rendkívül erős kapcsolatot, én legalábbis mióta a rendszerben vagyok, nagyon erős kapcsolatot alakítottunk ki. Nagyon szoros együttműködést hoztunk létre, alakítottunk ki, veszünk részt közös kiképzéseken, harcászati gyakorlatokon, oktatásokban, egymás tisztjeinek a csereoktatásában. És én úgy gondolom, hogy igen, ők az Európai Unióból kiléptek, de mint védelmi képesség, és én másról most nem beszélek, mert azért nem csak védelmi együttműködés létezik Nagy-Britániával, hanem sok-sok más gazdasági együttműködés, és hagyj ne soroljam a többit. Mi ezt erősítenünk, nekünk ezt erősítenünk kell. És ez nem fogja megváltoztatni mondjam úgy, hogy az európai béke és biztonságnak a alapköveit, de ugyanakkor ez is felhívja arra a figyelmet, hogy minden országnak, és én most elsősorban Magyarországról beszélek, nemzeti képességet kell létrehozni. A szövetségi képesség egyrészt, ugye azt mondom, hogy a NATO ő biztosítja, de csak akkor, ha rendelkezem saját képességgel, az európai képesség tekintetében még megint csak akkor lehet egységes európai védelmi rendszerről beszélni, ha Magyarországnak megfelelő képességei lesznek, és vannak. Tehát a britek kiválása még az európai hadszintér, békeműveleti hadszintérről beszélek, még ott is azért az vagylagos, hiszen a britek ott vannak a Nyugat-Balkánon is, és egyenlőre részt vesznek még az EU vezette műveletekben is.
Utolsó kérdésem, az új amerikai adminisztrációval való együttműködés az ön szerint hogyan fog alakulni? Katonai tekintetben.
Katonai tekintetben természetesen. Katonai tekintetben minket, a katonákat az elmúlt jó néhány évben mindig pozitívan ítéltek meg. Az adminisztrációtól függetlenül a mi dolgunk, hogy a katonai együttműködés a továbbiakban is szoros maradjon. Tudjunk együttműködni, tudjuk egymást segíteni, részt tudjunk venni különböző műveletekben és feladatokban. Ugyanakkor természetesen honvédelmi szempontból is mi az ország érdekeit képviseljük. És ezt kell nekünk szorosabbá fűzni. Adminisztráció tekintetében a katonai együttműködés a jövőre nézve is szoros lesz és együttműködő lesz. Nekünk is szükségünk van az amerikai együttműködése, de az Amerikai Egyesült Államoknak is szüksége van a magyar honvédségre. Különböző feladatokban és területeken. Nem véletlen az, hogy a Magyarországon hoztuk létre a különleges műveleti erők regionális parancsnokságát, amerikai támogatással, amerikai segítsége, és haladunk tovább ezen az úton.
Köszönöm a tájékoztatást. Az elmúlt egy órában Benkő Tibor honvédelmi miniszter volt az Inforádió arénájának vendége. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt, a beszélgetést az infostart.hu oldalon is meghallgathatják. Most az Inforádióban felvételről hallották. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.